Hatodik fejezet, a harmadik leány. Ez a csapás teljesen leverte Horvátot, és elkeseredve a világ iránt elhatározta, hogy a harmadik és utolsó leányát, a legszebbet, akit valaha ez a környék termett, egészen elzárva neveli föl kastélyában, férfiak szeme elől elrejtve, mint egy török leányt. Még akkor piroska kurta szoknyát viselt, és azt hitte, hogy a világ az ő udvaruk és kertjük, a nagy dánkutya, az angóra macska, a kékpántlikás báránykas, még azon felül valami kevés, amit a többi házak fedeleiből lát. Ennek a nevelési rendszernek aztán megvolt az a következménye, hogy nem hallott csúnya szavakat, nem voltak pajtásnői, nem tanult meg már bakfis korában flörtölni, nem voltak pajtásai, de amint a test észrevette, Nini, itt a lelket nem engedik fejlődni, hát akkor én mit igyekezzem, fogta magát, kezdett visszamaradni. Pedig micsoda felséges, szép test volt. A legbájosabb arcocska, amit képzelhetsz, és az a nemesen boltozott homlok az ártatlanság glóriájával, szelíd kék szeme, egy gyönyörű lenhaja, egy arany abroncsal leszorítva, hogy a homlokban ne nőjön. Hát még az a formás sugár termet, Istenem, mi lesz az, ha egyszer fűzős derekat kap? Mert most még csak röpűkét visel, vagy rütyőkét. Népies neve azon a vidéken a kis úri leányok vizitkeszerű bőderekainak. A rütyőkét alul lekötik a szoknyával, a röpűkét nem. A röpűke szabadon marad, és éppen nem mutatja a testformáit. Ám bár az is hogy áll rajta, de lesz még azon olyan is, ami se nem szövött, se nem hímzett, hanem színaranyból öntött, mert talán egyenesen valami királyfinak neveli, Horváth uram. Az apát elfogta az ijedelem a leányka véznaságán, és kivált, mert egy idő óta a neve is Lucus a non lucendo, fehér lett a piroska. A fülein keresztül lehetett látni, arcán az ereket meg lehetett számlálni, a szemei alatt patkók keletkeztek. El kell a medvét hozatni, nincs másképpen. Csak ugyan elhozatta a megboldogult medvét, az el is jött, Isten nyugtassa meg, s Horváth uram szokott furfangjával elkezdte firtatni, hogy találja ki, miért hívatta. Hát, mert talán beteg valaki, mondta az öreg medve. Meg lehet, de önnek kell kitalálni azért, doktor. Erre bezzeg dübe jött az öreg medve. Mit? Hát az úr nekem is talányokat akar föladni? Na hát maga a beteg, azaz bolond. Igen, goromba volt az öreg doktor. Na, hát ne tessék azért haragudni. A piroska színe nem tetszik nekem, a testalkata se. Sápad, gyönge, törékeny, nem fejlődik. Azt szeretném tudni, mi baja van. Azt az úr tudhatja jobban. Mit szokott csinálni naponként? Itt aztán elszámlálta a napi teendőit, hogy ekkor és ekkor kél, aztán tanul, aztán zongorázik, aztán ebédel, aztán megint tanul, aztán hímez, aztán vacsorál, vacsora után meséket mondanak neki, amíg elalszik. Na, most már megmondta az úr, hogy miért beteg. Szerencsére még lehet segíteni. Ó, orvos úr, az Isten áldja meg. Ne az Istenre utalványozzák az ilyesmit, vágott közben a doktor. Algasson! A kisasszony piros lesz, mint a rózsa, de meg kell tartani, amit rendelek, különben pedig elpusztul. Parancsoljon, hebegte a megszeppent apa. Hogy hívják azt az erdőt, ami ide látszik az ablakból? Az a bernyés. És ki az? Az enyém. Na hát, kisasszony minden nap kimegy abba az erdőbe 100 napon keresztül. Ön vesz neki egy kis fejszét, és azzal a fejszével minden nap kivág egy akkora nyírfát, mint a karom. Az így kivágott nyírfákat mind egy rakásra hordja a tisztáson, s mikor a 100. is odavonszolta már a többi közé, akkorra olyan piros lesz, mint a legszebb rózsa. Mit mond ön? Hüledezett Horváth, hiszen az lehetetlen. Ezzel a gyönge gyerekkel vágassak én fát, mint egy napszámossal? Komolyan mondja ön azt? Nem, hát nem akarom kirekeszteni a falak közül, férfi szemek elé. Megfogadtam, minden leányomat ellopták, ezt az egyet, ezt a legszebbet nem engedem, ez maradjon az enyém. Doktor medve vállat vont, tegyen ön, ahogy akar, de azt még egyszer mondom, hogy vagy a 100 kis nyírfa kell neki, vagy pedig egyetlen egy nagy diófa, amiből a koporsót csinálják. Erre aztán megadta magát az egykori rozsólis főző, és a szép leánygyermek megszabadult fogságából. Minden nap gyalog ment ki, kis politúros nyelű fejszéjével a bernyésbe, hogy ott egy nyírbakfist levágjon. Többnyire apja kísérte, csak ritkán a nevelőnője. Egyszer éppen olyan napom, hát a bohókás ámor intézi az ilyen dolgokat, amikor a nevelőnővel ment, a diákok is, tudnélik Bernát Zsiga és Butler János, akik még akkor csak az alsóbb klasszisokat tanulták, ellenállhatatlan kedvet kaptak valami fészeknek a kiszedésére, amelyről a bojtár locsogott előttük, leírván a helyet, ahol van. Az erdő ugyan nem az övék, hanem hiszen éppen azért virtus azt a fészket kiszedni. Történt hát, hogy a kislány ütögette, vágta a mára kijelölt fát, és éppen arról gondolkozott, ha közben egy kis pihenőt tartott, hogy ugyan fáj-e az annak, hát hogy is ne fájna szegény fehér fának, hiszen néha nedvet is ereszt, az pedig a könnye vagy a vére. A nevelőnő ilyenkor erdei virágot szedett a kicsikének, voltak éppen saját magának, mert egy szentimentális német kisasszony volt, nagy orral, nagy lábakkal és olyan csontokkal, melyek alkalmassá tennék őt olyan hosszú lurkók anyjává lenni, aminőkből Nagy Frigyes apja csinálta híres kollekcióját. Anyjának valaha Goethe udvarolt, és hát ki tudja, no. E kis családi legenda rontotta meg Frida kisasszonyt, és vitte ellenállhatatlanul a romantika felé, és most is ennek lehet talán felróni, hogy virágok után ő gyelegve valami kipirosló, kökörcsin után egy kéklő játszint után egy sárga verépfű, hát olyan messzire elcsalta a növendékétől, hogy amikor Piroska két úriasan öltözött fiút látván kilépni a fák közül, rémülten fölkiáltott, Frida, Frida, abból a szegény Frida egy szót se hallott. Áj, hát borzasztóan, igazán borzasztóan rémes jelenet volt. Soha se lehet azt többé elfelejteni. A Piroska a fát döngette, arca kivolt melegedve, homlokán az izzadság gyöngyözött. A két fiú, aki nem tudta az erdőből a kijárást, így okoskodott. Menjünk a favágó felé, a favágó kivezet bennünket. Butlernak volt egy rész két garasosa, azt szánták a favágónak pálinkára. Egyszerre kitárult előttük a jelenet. Jaj, de hát milyen csodálatos igéző az a sugár kislánya fejszével, az a gyönyörű lilium termet ívbe hajladozva. János gróf lábai a földbe gyökereztek, idősebb volt Zsigánál, olvasgatott már egyet-mást az erdei nimfákról, azoknak lehetett ilyen politúros fejszécskéjük. A leány megrezzent a haraszt suhogásra, és amint szétnyíltak a gajak, rémülten kiáltott föl, elejtvén a fejszét, Frida, Frida, futni akart, de nem bírt. Zsiga legelőbb értette meg a helyzetet. Ne féljen, kisasszony, szólt hozzája szelíden, hiszen mi nem bántjuk magát. Közelebb lépett hozzá. Hát ne fordítsa el a fejét, ne reszkessen. Inkább adok magának valamit, nézek, kis tojások. A gyermeki kíváncsiság győzött, odapillantott, a Bernát Zsiga kezében 5 pirinyó tojás volt, egy kicsit pirosba játszók, olyan szépek, mint a pettyegetett márvány. De nem lehet azt kimondani, hogy milyen szépek voltak. Piroska elmosolyodott, de azért nem mert a tojásokhoz nyúlni. No, hát csak vegye el, oda nyújtotta neki az egyiket. Piroska most már fölbátorodott és elfogadta. Igazán, nekem adja. Persze, mert éppen jó. Nem tudnánk elosztozkodni a pajtásommal, de így kettő jut egyre-egyre, ugye kenyeres? Ezt a Jánostól kérdezte Piroska, és a Jánosra nézett, János elpirult fülig, és azt felelte zavartam, ami engem illet, én a magam részét egészen odaadom a kisasszonynak, ha neki örömet okoz. Olyan jó meleg hangja volt ennek a János fiúnak, a leányka szíve megtelt hálával iránta, nem, nem, a világért se fosztanám meg. S hangja édesen csengett a fák között, a madarak vidám csicsergéssel feleltek neki a lombok közül, de mennyi madár van itt? Piroska kezdte nem érteni, hogy mitől félt, mikor hát itt annyi madár van. Maga ugye a horvát kisasszony, maga az a nagy szépség, csintalankodott Zsiga. Én vagyok, felelte. Olyan ártatlan volt még, hogy el se pirult, úgy ösmerte be. Hallottam már én maga felől. A béresnénk beszélt eleget, aki azelőtt a magok kastélyában szolgált, de azt mondta, hogy üveg alatt tartják. Tudja, mint a bogarakat patakon, a múzeumban. Mindig úgy képzelte magát, hogy valami gombostűre van felszúrva üveg alatt, és nevetett hozzá Roszkópé. Azért aztán meg is ijedtünk a barátom, hogy valami tündér, amikor itt láttuk fát vágni. És miért is vág maga fát? Mert rám parancsolta az apám. Egy de furcsa apja van magának. Közben János is közeledett és megszólalt. És ugye nehezen megy. Szomorúan mosolygott. Nagyon nehezen, mert nem csak ki kell vágnom a fát, hanem el is kell vonszolnom odáig. Balra mutatott a kezével egy tisztásra, hol már vagy 10-15 kivágott fiatal nyírfa hevert fonnyat lombozattal egymás mellett. János gróf csak ugyan olvasott már mesét ilyen kegyetlen apáról, és annak is olyan vára volt. De remélem, csak nem kell az egész erdőt kivágni, a tudákolá János ki nagy érdeklődést mutatott. De azért a kislány mindig zsigára nézett, ha neki felelt is. Pedig a János volt a szép fiú, piros hanvas arccal, nagy ábrándos szemekkel. Az álla még akkor sima volt, mint a leányoké, csak az ajka fölött mutatkozott már egy kis előrevetődő árnyéka a bajusznak. Hó, dehogy, szólt Piroska nevetve, s lehajolt a fejszéjét. 100 fát kell csak kivágnom, s akkor vége. János most odalépett hozzá egész közel. Engedje meg, hogy ezt a mostani fát én vágjam ki maga helyett. Adja ide a kis fejszét. Piroska beleegyezőleg hunyorított. A fejszéért nyúlva kezével megérinti a leány ujjait, az hirtelen elkapta, mintha parázs égette volna meg. Na de hát most már bezzeg másképp, szóltám a fejsze. Recsegett, ropogott, a fa kongott, zúgott, hasadozott. Aztán hogy illett a fejsze a kezébe? Mert hát fiú, olyan szép volt vele, meg se izzadt, ki se pirult, csak úgy könnyedén ütögette, mintha porolná. Istenem, de erős lehet. Még egy vágás, no, még egy, és a fa tompa zuhanással elterül a gyepen. Hát milyen hamar, igazán csak játék. Akkor aztán megfogták ketten a zsigával, nem úgy, mint a Piroska szokta vonszolva, hanem a levegőbe kapták egyik a boldog végét, másik az ágas végét. Szaladtak vele nagy csörtetéssel, míg nem odaértek, és a többi holtak közé csapták, akiknek mind meg kellett halni, és még az utána következők is így halva jönnek egész 100-ig, és mindez csak azért, hogy egy vén diófa életben maradjon, már tudnék, amelyikből az a koporsó készülne. A fák történelmében is vannak hát olyan igazságtalan szamárságok. Két diák most elbúcsúzott a kisasszonytól, aki szinte sajnálta már, hogy elmennek. Hát maguk igazán nem zsiványok, kérdés szeliden nyájasan, de némi csodálkozással. Mert talán azt hitte? Engem mindig azzal ijesztettek, hogy az erdőben zsiványok vannak. Meg lehet, hogy vannak, kisasszony, szólt a kis zsiga sértődve, sőt, igaz is, hogy vannak, de azok másképpen néznek ki, szóval mi nem vagyunk zsiványok, mi a szomszédházban lakunk. Én Bernát zsiga vagyok, szintaxista, a barátom pedig gróf Butler János, rétor a pataki iskolában. Kár, mondta naívul. Butler elmosolyodott. Hát inkább szeretné, hogy zsiványok legyünk. Inkább, felelte a leány a szemeit lesütve, mert akkor soha se félnék többet a zsiványoktól. Mire a nevelőnő előkerült, fölbokrétázott kebellel és koszorúval a fején, kezeit ábrándosan lógatva, már akkor hűlt nyoma volt a diákoknak. Di maga már kivágta a fát, el is vitte. No, ez egészen derék. Szemlátomást erősödik, gyermekem. Ó, hogy fog a papa örülni? Piroska éppen szólni akart a diákokról, hiszen rendkívüli epizód volt az életében, de a nevelőnő csodálkozása tetszett neki. Az is jó, hogy az apa örülni fog. Hát, hadd örüljön a szegény apa, inkább nem szól semmit. Mert az is megeshetnék, ha a diákokat említeni, hogy Frida mindent kitálalna, és azt mondaná gúnyosan, ó, hát így vagyunk, kisasszony, a feladatot mással teljesítette, de szerencsére van itt még elég fa, tessék kivágni a következőt. Piroska tehát mélyen hallgatott az erdei jelenetről, itt is, otthon is, és este felé a nagy 30 holdas parknak egész végéig sétált, ahol egy rozog a fal határolta el a Bernát kertől. Gondolta magában, odát laknak a fiúk, de sokért nem adnám, ha átláthatnék most, hogy mit csinálnak. A kis madártojást, amit tőlük kapott, nagy titokban elásta egy helyen a kertben, azt hitte, hogy abból is úgy fog onnan kikelni a kismadár, mint ahogy lesz a picinke magból a viola virág. Aztán megint egyformán folytak a napok egész héten. Hol a nevelőnő, hol az apja ment ki vele délutánokint az erdőbe, hol mind a hárman. A leány csak ugyan épült, erősebb lett, a kék karikák eltűntek a szeme alól, és finom, lehelletszerű pirosság vegyült az arca fehérségébe. Örült az öreg horvát, és nem győzte ismételgetni. Ja, a medve nem bolond ember, érti a mesterségét. A piroska piros lesz, mint a rózsa. Egész szenvedéllyel ragaszkodott most már a doktor különös receptjéhez, sőt napról napra vastagabb fákat jelölt ki a kicsikének. Hadd izzadjon, hadd fáradjon, az egészség is csak tőke, gyűjtsön belőle minél többet. Türelmetlenül várta, mikor lesz még pirosabb, még üdébb, elevenebb, erősebb. Egy nap csak úgy unalomból megszámlálta a kivágott fákat, a tisztáson éppen 34 volt. No, tehát még 60-60 hátra. Hát, milyen csodálatos a tudomány. Ki hinné azt, hogy ezekből a fehér fákból piros festéket lehet kicsalni az emberi arcra. De 34 fa, marmag, tehát hogy lehet az? Hiszen még nem régen kezdtük. Hát elég kicsit sok. Ugyan kisasszony, szólt haragosan Fridához, nem tudja, mikor kezdték a kúrát? Éppen ma egy hónapja. Az ördögbe is. Hát 34 napos hónapok nincsenek a kalendáriumban, az lehetetlen, kisasszony. Bizonyosan tudom. Elkezdték számítani a napokat. Mikor volt itt az orvos? Hát kisült, hogy 30 nap előtt. De levágott fa mégis 34 van. Hogy lehet az, kis jószágocskám? Nem tudom, apa. Nem vágtál ki néha kettőt? Jaj, apa, az az egy is mindig sok volt. Talán valami fatolvajok, gajszedő parasztasszonyok, vélte Frida kisasszony. Á, bolondság, a fatolvajok elvinnék a kivágott fát. Azaz ki se vágnák, hanem vennének a kivágottból. Ha kevesebb volna a kivágott fa 30-nál, azt érteném. De így igazán rejtélyes, sőt, kitalálhatatlan. Nem gyanítasz semmit, fiacskám. Nem, apa. Hát, ha babonás volnék, azt kellene hinnem, hogy valami hebehúrgya tündéred van, aki így akar téged megsegíteni. Amikor te otthon pihensz, vágja helyetted a fákat, hogy a kemény fejsze meg ne törje puha kezecskédet. Piroska arca kigyúlt vérvörösre. Ezer fában sincsen annyi festék. Látszott, hogy valami gondolat lopódzott a fejébe. Most már gyanított valamit. Csak a diákok tudnak erről. A diákok közül volt valamelyik, de ugyan melyik? Úgy dobogott a szíve, hogy azt hitte, kiugrik. Ez a picinke esemény igazi fejtörő nagy probléma volt a kastély lakóira nézve. Hiszen olyan kevés történik velük. Az öreg úr különben is gyanakodó volt a Katica esete óta, és dús fantáziáját nagy mozgásba hozta minden kis jel. Piroska szórakozott volt és elmélázó. A nevelőnő megszólította, összerezzent. Esténként sokat forgolódott, mozgott ágyában, míg elaludt. Nappal a magányt kereste. Egyedül bolyongott a kertben a patak mentén. Talán mindig az az egy kérdés kínoszta, hogy melyik? Olyan szomorú volt vele, és mégis oly boldog, és hogy megváltozott azóta minden. Másképpen zúgtak a parkfái, mást énekeltek a madarak. Valami különös szellő suhogott a lombok között, és hogy csörgött, hogy fecsegett a kis patak, amely onnan folyik. Egyszer csak mit lát rajta? Hát egy kis papírhajó úszik a vizen, viszi nagymorogva színes kavicsok közt az erecske sebje, néha odapaskolja egy-egy kőhöz, néha meg is akad, befonódik valami vadszederindába, de megint jön egy hab és kiemeli, úszik odább, és nini, a hajóban egy piros virág van, akkora, mint egy kis gomb, szikrának híják a kertészek, hogy nevet ott és hogy himbálózik, de jó neki. Vajon hova utazik a szikra? Hopp, megállj csak, kis szikra. A leányka lehajlik a vízfel és elfogja a papírhajót. Kiveszi a szikrát a belsejéből, hát még egy papírcédula is van mellette, és higgyen a szemének, ez van rajta írva. Jó napot, piroska kisasszony! A szikra hát megérkezett. A leányka tapsol a kezével. Itt vagy, kis szívecském, kis szikrácskám, édeském. Hozzám jöttél, ugye, hozzám. No hát, jó dolgod lesz, belenyomtatlak a kis imakönyvbe. Ugye a diákok küldtek, de melyik? Megijedt, összerászkodik, mint a tettenért bűnös, midőn a bástyáról egy ismerős hang szólítá: kisasszony, kisasszony, az erdőbe! Frida állt ott a bástyafokon felöltőkkel, kalappal és ernyőkkel. Sietve rejté keblébe a szikrát, és a kis papírhajót bedobta hirtelen egy bokorba, melyet cifrasásnak hívtak. Hosszúkás, késpengéhez hasonló, fehér csíkos levelei voltak. A lépcsőkön egy inas a kis fejszét hozta elébe. A fejsze ki van csorbulva, kisasszony, jó volna útközben kiélesítetnék a kovácssal, a mi köszörűkövünk elromlott, a fejsze pedig nem fog már. Tudja, kisasszonyka, melyik a kovács, hogy én is elmenjek? Hát jöjjön el maga is, Márton. És az apa, a tekintetes úr kiment vadászni, de az erdőben majd földkeresi. A kovács a falu végén székelt, hogy semmit se gyújthasson fel a szikrákkal, melyek néha az ajtón, néha egy lyukon át, mely szándékosan erre a célra volt hagyva a műhely hátterében, ömlöttek ki. A kovács apró Márton uram nevezetes perszóna volt, aki sokat adott magára és foglalkozására. Általában az akkori kovács műhelyeket és kovácsokat nem lehet a mai szemmel nézni. A kovács volt a legtöbbet tudó ember a faluban, utána jött tudásban a földesúr vagy a pap, és csak a legvégén ballagott a kántor vagy a notárius. A kovács műhely pedig pótolta a kaszinót és az újságot. A nagyobb földesurak a falu mágnásai kipárnázott székeket tartottak maguknak a kovács műhelyben, és délutánonként, ha megunták magukat, odamentek öblös tajtpipáikkal szórakozni. A székeket kihordta az inas körbe a patkoltató oszlop körül, s úgy ültek ott kevélyen pöfékelve, mintha a főrendi házba volnának. Az egyik szurtos kovácsinasnak nem volt egyéb dolga, mint parástüzet hozni, ha valamelyik pipa kialudt. A kovács műhelyekben mindig voltak lovat patkoltató vagy kerékráfot forrasztató utasok, akik a nagy úton sok mindenfélét láttak, hallottak, és azt a kovácsmester patkoltatás közben bizonyos elsajátított tehetséggel mind kiszedte belőlük, néha a tekintetes urak is beleszóltak, kérdezősködtek és véleményt cseréltek. Aki verzátus akart maradni a világi eseményekben, annak nem volt szabad elhanyagolni a kovács műhelyt. Egy mai hírlap minden rovata idejött, a mulatságosak, a hasznosak és a tanulságosak. A gazdának jó volt tudni, hogy melyik vidéken milyen búzatermés volt, és hogy fizeti az odavaló zsidó. A politikus kombinációt vonhatott abból a hírből, hogy a zabot nagyon veszik Erdélyben. A zab emelkedő ára háborút jelentett. A napi híreket pótolták a különböző mulatságos esetek, melyeket a kocsijavíttatók elbeszéltek nevezetes gyilkosságokról, pikáns házasságokról. Pozsonyban, azt mondja, meghalt valami grófné, aki minden vagyonát, nagy kincseit a kocsisára hagyta, a másik patkoltató furmányos beszélőt Széchenyben egy Szilassi nevű úrnál olyan hatalmas kosokat látott, akik megkergették a bikákat. Há, mindezeket jó tudni. Az embernek esetleg kedveszöttyen olyan kosokat szerezni, vagy hát olyan grófnét. Apró Márton uram éppen a műhelyajtó előtt valami szürke lovon babrált valamit lehajolva a lábaihoz, amikor a hölgyek odaértek. Piroska, Piroska, ne menjen közel, inti a nevelőnő, mert valami szikra beleesik a batiszt ruhájába, az pedig nagy baj lesz. Piroska pedig gondolta, van már az én ruhámban egy szikra, és az nekem elég bajom. A Márton inas rákiált a majszterre. Habsza, ugorjon fel, majszter úr, egy kis munkát hoztunk. No, mit akar Kend, kérdi az kelletlenül. Hát nem látja, hogy a nagyságos horvát kisasszony van itt? Hiszen nem vagyok vak, felelte a majszter flegmával. Hamar hát élesítsek, kik kegyelmed ezt a kis fejszét. Nem érek most rá, felelte Mogorván. Hogy nem ér rá, csodálkozott az inas. Egy beteg ló van a kezem alatt, magyarázta a kovács. A kisasszony pedig egészséges. Hát az egészséges várjon, mert a beteg elsőbb. A kovács nyugodtan kötögetett valami péppel megkent rongyot a ló hátsó bal lábára, mert a lógyógyítás is a kovácsok mesterségéhez vágott. Az inast szörnyen bosszantotta a kovács udvariatlansága. No, hallja hát maga, szépen becsüli meg a kisasszonyokat, akik ide alászkodtak. Hát, minek alászkodtak ide? nevetett a kovács. Mi közöm nekem a kisasszonyokhoz, Márton Drusza? A kisasszonyok nem hordanak a cipőiken patkót, én a vas embere vagyok, és ők a vasat csak a derekukon viselik, de azt a vasat a szabó csinálja oda, éppen a szabó, ez a hitványfaj, ez mer a vashoz nyúlni. Valóságos lealázása a kovács mesterségnek, semmi közöm a kisasszonyokhoz. A nevelőnő szerencsére egy szót se értett magyarul, mert különben sértődve távozott volna innen. Piroska egy kicsit szepegett, mint egy ilyet bárányka hátrált lassan-lassan egész az útra. De a kovács általában nem volt rossz ember, csak a szája járt mindig ellenzéki irányban. Lepocskolt az mindent a világot, papot, bírót, felsőbséget, de megsajnált egy megázott macskát, és zord téli éjeleken nyitva hagyogatta a műhely ablakát, hogy a verebek bemehessenek éjjelre melegedni. No, hol az a fejsze? Szólt oda a lóval elvégezve dolgát. Miért ezzel a kis fejszével a kisasszony szokott dolgozni? Hát megvannak az urak habarodva. Jaj, lelkem, kalambom, nem olyannak való ez, aki kávét iszik? Egyebese volt a szegény zsellér embernek csak ez a kis szerszáma, és erre is ráteszik a kezüket. Mondhatom, bolondmódi, akárhol szedték. A minap is itt járt a kis Butler grófocska, hogy üssem nyélbe a szekercéjét. Na hát, adja Isten, hogy igazuk legyen, hogy ezentúl az urak vágják föl, és aprózzák a mi fánkat. Úgyis ezer esztendeig vágtuk mi az övékét. Az inas aggódba pillantott kis úrnőjére, ha megértette-e ezt a gonosz beszédet, és igen csodálkozott, hogy az örömtől sugárzó, megdicsőült arccal áll ott. Soha sem mondott még neki ember olyan édeset, mint a kovács, hogy Butlernek fejszét csinált. Tudta már, hogy kivágja helyette a nyíreket a bernyésben, és mindent tudott ezzel. Egyszerre okos lett, ravasz lett, előrelátó lett, mert ezt az egyet megtudta, az első, az egyetlen nagy titkot. Még erős is lett, ma már semmi se volt a fát kivágni a bernyésben. Úgy csattogott a kis fejszéje, hogy az öreg horvát messziről meghallotta. Mire odajött és részvéttel kérdezi, nem fáradtál el, pehelykém? Az vígan felelte, akár az egész erdőt ki tudnám vágni. No, hála Istennek! Ebből láthatott kis szívem, hogy a munkában erő van. Hát te, apuskám, mit lőttél? Hát, egy nyulat meg egy cigányt, felelte az öreg mosolyogva. És meg is halt? Kérdé ilyetten. A nyúl igen, hanem a cigány csak megsebesült. Gombát szedett a jámbor a csalitosban, és én valami feketét látok, zörren a bokor, puff, bolond fővel odalövök. Sírte nagyon szegény. Jajgatott eleinte, de aztán odaadtam neki kárpótlásul a nyulat. És megelégedett vele? Úgy látszik, keveselte, de aztán megnyugtattam. Lásd, te bibaszt, sokkal rosszabbul is üthetett volna ki, hogy te maradsz halva, és a nyúl menekül meg. Azon felül a nyúl nem kapta volna meg az elesett cigányt, ahogy most te megkaptad az elesett nyulat. No, ezt aztán maga is belátta. Az öreg úr kedélyesen kacagott vadászkalandján, különben is vidám, jóképű ember volt, értelmes szürke szemeiben valami sajátos pajkosság játszadozott. Csak a ruházata volt különös. Mondják, hogy az Andrássy grófokat utánozta, az pedig nevetséges dolog, mert azok sovány, magas alakok, méltóság teljes járásúak. Ez pedig egy kis pocakos emberke volt, kurta nyakkal, kurta lábakkal. Gőteféle kabátot viselt, a nyaka körül egy fekete selyemkendő volt csavarva egész füléig, míg ellenben a nadrágja az akkoriban divatos gráci szövetből készült. Az alapzat szürke volt, s rajta a mintázat egy Steyer vadász puskával, kutyával. Az embernek a lábszárai valóságos képtár voltak. A sok egyforma vadász és kutya elől-hátul nagy látványosságot képezett. Nem csoda, ha a falusi gyerekeknek mindig nagy örömet okozott, ha ebben a nadrágjába ment végig a nagy utcán. Sőt, a helybeli irigy kutyák se tudták megbámulni a nadrágra festett testvéreiket némi közbeszólás nélkül. Frida egy szép vadrózsát talált ma, és azt e szavakkal tűzte a horvát gombjukába. Ilyen lesz a mi piroskánk 60 nap múlva. Horváth meghajtotta magát, ez a figyelem kedvesen lepte meg. A kisasszony keze után nyúlt és megcsókolta. Általában ő is, mások is Sokra becsülték Goethe egykori ideáljának a leányát, mert éppen akkoriban dühöngött javában Európa szerte a Goethe kultusz. No, de ki is tombolhatta magát ez a kultusz? Kivált a guvernantokon, mert alig volt egy a kontinensen, aki ne állott volna fölmenő ágon valami összeköttetésben a halhatatlan költővel. Különben is fránya gyerek lehetett ő excellenciája, volt vagy 20 szerelmi viszonya, és azon felül ráfogtak még vagy ezret. Ad volt szem 60 nap, mondá élénken az öreg úr. Jó, hogy említi, megszámláljuk a fáinkat. A fa megint több volt azóta hárommal, mint amennyit Piroska kivágott az utolsó megolvasás óta. Horváth úr fölpattant ingerülten. Oh, hát ez mégiscsak bosszantó! Itt valaki garázdálkodik az erdőmben. Nézzék, megint kivágott három fát, és ide rakta többi közé. Ki lehet az, és mit akarhat? Egy kürk lógott a nyakában, zöld zsinóron belefújt. Az éles hang keresztül metszette a sűrű lombozatot, és bejárta az egész erdőt. A madarak elnémultak egy percre, mintha találgatnák, mi lehet ez, és az erdő oly hallgatag, oly síri, ha a madarak nem csipognak, hogy szinte ijesztő. Kisvártatva visszafelelt egy másik kürt az erdő kerülőjé, aki jelentette ezzel, hogy hallotta és jön. Egy negyed óra múlva ott állt puskával, csíkos tarisznyával gubában egy darabális termetű ember, a bajsza egész az álla hegyéig csüngött le. Istók, mi dolog ez? Förmet rá a földes úr. Valaki kivágja a növendék nyírfákat, amikor a leányom nincs itt, és oda cipeli a rakásra. Istók a fejét rázta, azaz egymán nem lehet, mert meghallanám a fejsze hangját. Márpedig ez így van, Istók, és csak nem akarsz abban megcáfolni, amit egészen bizonyosan látok. Istók keresztet vetett magára. Akkor az csak az ördög teheti tekintet, és uram, felelte babonás ámulattal valami nesztelen pokolbeli szerszámmal. Az ördög miféle ostoba beszéd ez, Istók? Minek volna az ördögnek a fa? Hát, kérem alássan, csak kell, hogy vegye valahonnan a fűteni valót a katlanok alá. Szamár vagy, Istók, nevetett rajta Horváth, hiszen nem viszi el a fát, aztán az ördögnek nem is kell, hiszen ott van a kőszén a föld alatt. No, emmán igaz, hebegte Istók megnyugodva, hanem azért mégiscsak varázslat lesz a dolog, mert a paraszt hazavinné, ha kivágná. A parasztot én is ösmerem, a tekintetes úr is ösmeri, tudjuk róla, hogy hazavinné, de a gonosz szellemeket se én nem ösmerem, még talán a tekintetes úr se, hát nem tudjuk a szokásaikat. A köznép a század elején teljesen a papok befolyása alatt állt, és be volt gubancolva lelke erkölcse a babonában, mint az Ábrahám báránya az iszalagok közt. Éppen tavaly nagypénteken történt a helységben, hogy egy vándorló órást, mert akkor még vándorórások jártak megigazgatni egész környékek óráit, két legény agyonvert a kaposi úton 5 forintért, amit nála találtak. Az órás táskájában a műszerek közt volt egy darab szalonna is, amiből az egyik gyilkos legény falatozni kezdett, mire borzadva kiáltott rá a másik gyilkos: mit csinálsz az Isten szerelmért, hiszen ma péntek van, mire az undorral dobta el véres kezével a kárhozatos ételneműt. Mindegy, folytatta a földes úr, akárki vágja is a fákat, Istók, de azt az egyet megmondom, hogy mától kezdve itt rejtőz el, ne törődj az erdő többi részével, és ha valakit megcsípsz, kötözd meg, hozd hozzám. Mert ha csak egy fa dől el még itt tudtod nélkül, annak igen siralmas vége lesz rád nézve. Megértettél-e jól? Igen, megértettem, tekintetes uram. Istókot akarta megijeszteni, de a kis piroska sápadt el erre a parancsra. Istók csak a fejét vakarta, és golyót, puskaport kért az urától, mert mitagadás benne, ő eddig a puskát csak dísznek hordozta a vállán. Földi teremtmények ellen elég volt a két izmos karja, de most ki tudja, miféle csodákkal és szörnyekkel lészen dolga, és hát a golyó, a mégiscsak golyó.